Babits, a költő, ritkán fordult a drámai formához, de annak a néhány alkalomnak a termése, amikor kivételt tett, máig érdemes figyelmünkre. Érzékeny játéknak nevezett egyfelvonásos színműve a Literátor 1916-ban keletkezett, és néhány műkedvelő előadástól eltekintve nem kapott helyet színpadjainkon. Pedig a darabnak, amely Kazinczy Ferenc házasságának előzményeit beszéli el, minden dramaturgiai ügyetlensége mellett is kettős érdekessége van számunkra. Babits ezt a művét nem a 20. század, hanem a Kazinczy kortársak nyelvén írta meg, és ezzel a stílus bravúrral szinte észrevétlenül teremti meg a darab sajátos bájú, korhű hangulatát. De az irodalom történeti anekdótánál mélyebb s hozzánk közelebb álló rétegei is vannak a műnek. Szelíd iróniával megírt önvallomás ez a Kazinczyról szóló darab, mert hősében Babits a mindenkorból ismerős örök literátor típust rajzolja meg, azt az embert, aki a könyvek világát az élet elé helyezi, aki művészetével kora fölé emelkedik ugyan, de a mindennapok gondjai közt gyámoltalannak, gyermekien tétovának bizonyul. Így hordoz ez a régi történet ma is érdekes, el nem évülő mondani valót.
A Literátor. Babits Mihály színművének rádióváltozata. Személyek. A nagyasszony Súlyok Mária, Kazinczy Ferenc, Kálmán György, József László, öccsei, Linka György, Gellei Kornél, Török Szofi, Balog Emese, Ilosvai László, Balázs Samu, Krisztina a lánya, Váradi Hédi, Szent Györgyi, Kemény László, Döme Károly, Mádi Szabó Gábor, Jani, Tompa László, Maris, Szemes Mari. A játék az érseméni kúriát színeli. Idő 1803.
Nem merek én ám bémenni, főorvos uram.
S miért nem?
A nagyasszony.
A nagyasszony hivatott, szolgálatjára állok.
Itt van az a személy.
A nagyasszony ház béli cselédje. Igenis, magammal hoztam a kocsimon. Jó lélekkel mondhatom, hogy immár egészséges.
Csak mondja, Szent Györgyi uram, amit akar. Nem volt annak soha semmi baja. Nem olyan könnyen esik ágynak az ilyen, hanem gyerekágynak. Hol van az a magáról megfeledkezett?
Ün maradt a pitvarban. Kívánja nagyasszony, hogy ide szólítsam, nagyon fél szegény.
Félhet is, van is oka félni. Ugyan most mondja kegyelmet, hát meglett úriember létére, hogy árthatja ilyenekbe magát. Ekkora szakállas férfiú, Debrecen város főorvos, akinek már adnak a szavára nem restelli ilyet csinálni.
Mi csináltam én a nagyasszonynak?
Nem röstelli még a szemembe nézni, hisz kiégne az orcám. Hogy foghatja föl még azt az elvetemedett szemét? Okos embernek mondják, és még pártját fogja ellenem a franci rigolyáinak.
Én azt tevém, amit kötelességem és hivattatásom parancsola. Az orvos nem űzheti el betegeit, ki gyógyításért hozzá folyamodik. Most, hogy immár meggyógyula, visszahoztam a nagyasszony kezébe. Beszólítsam?
Nem, látni se akarom. Pusztuljon a házamból. Az én házam nem arra való, hogy ilyen személyeknek fedélő szolgáljon, mint egy némely városi orvosé.
Tekintetes asszony!
Csak ne édesítsük a környülállást, Szent Györgyi uram! Nem, de kigyelmet tanyát adott a kószáló szerelmeseknek. S korához és rangjához nem méltó alacsonyságra betemedett. Francin éppen nem csodálkozom, aki hiszen mindig éretlen volt, és egyebet se tud csak firkálni és édeskedni, De hogy ilyen öreg ember, akinek már az orrában is őszül...
Megbocsásson a tekintetes asszony, de én semmiféle szerelmeseknek nem adtam tanyát. Franci hozzám küldte a beteg leányt, hogy gyógyítsam, és ezt nem lehetett denegálni. De én nálam senki sem találkozott, és még csak nem is látták egymást.
Nem! Hát akkor miért szaladt utána Debrecenbe, ahelyett, hogy magához való asszony után nézne, hiszen ingyen él itt a nyakamon, még az ennivalóját se tudja megkeresni. Nem ártana egy jó módú feleség, aki ráncba is szedné egy kicsit, de ahelyett ő cselédekkel cimborál, mindenféle lotyóval szűri össze levet itt a szemem előtt, és egyszer még utánuk futkos engedelmem ellen.
De nagyasszonyom, Franci nem gyerek már, innen-onnan 45 esztendőket számlál.
Nem gyerek, hát ugyan mondja kigyelmet, ki volna a gyerek, ha még ő sem. Nem gyerek ebből minden öcséinél, hiszen még jóra való foglalkozása sincs, ellátása sincs. Volt neki tisztességes hivatala, azt a maga oktalansága miatt elvesztette, és most egész nap... Hiába valóságokkal rontja magát.
Én nem egyezhetem meg erről a nagyasszonnyal. A nagyasszony fia literátor és szentelt hazafi, és amit tészen a magyar hazának fölvirágoztatására cselekszi.
Jobb volna, ha saját familiájának fölvirágoztatására gondolna. Literátor, azt mondja az úr, elég bajom volt nékem az ő literátorságából. Nézhetne már hasznosabb és tiszteletet hozóbb mestersége ránt. Mert bizony anyai szíve majd megszakadt, mikor a fiam a tömlöcben ült.
De asszonyom, s végre most nem tudsz egy könyörületes lenni avval, ki annyit szenvedve, s 7 esztendőkig láncot viselt.
Minden törődésemnek, szívszaggató vesződtségeimnek díja most az a szégyen, hogy egce láncot viselt embernek vagyok már az anyja.
Csit! Asszonyom, Franci hangját hallom, és itt van élő.
Itt ám, mert nyomába küldeték Debrecenbe.
Krisztián, édesasszonyám, Isten hozott, barátom. S hogy van a beteg?
Hajjajé, kigyelmet, kire most is első gondolatja? Hajjajé! Ha vagy nem röstelled anyád füle hallatára azért a személyért interesszálni magadat, sokat láttatól törődni én vélem.
Engedelmest is szállok. Nem tudám, hogy az együttű kérdés ingerli asszonyámat. A való nem szíveli a szegény teremtést, pedig a derék leány asszonyámnak legkisebb szolgálója.
Azért szalad ellenem városba.
Én küldtem orvoshoz, mert nem nézhetném szegénynek fogyását. Én már negyed hete, hogy mind köhögött és sápadott, s ha csak szolgáló is, de nemes leány, s atya ura asszonyám gondviselésére bízza.
Most még leckészteti az anyját, nézzed, leckészteti. Jobb volna bizony, ha nem törődné már annyit a szolgálókkal, ilyen nagy ember, hallod-e? Inkább úri barátnéi között nézne szét, fiam uram, van-e közöttük egy jó módú feleségnek való? Hogy ember lenne már egyszer belőlem, és ne ülnék itt mindig az anyám szoknyáján.
Asszonyám, én nem mondhatok semmit asszonyámnak, ki engem úgy ápolt és gyámolított a kalamitásban. De asszonyám tudja, mind szeretni megkapni bányácskát, s magam kezére gazdálkodni benne.
Gazdálkodni? Nem hiszem, hogy éppen te tudnál gazdálkodni. No hiszen, poéta! Nekem birtokomban még nem gazdálkodott, láncot viselt ember.
Az ég szerelmére kérem a nagyasszony, ne ingerelje őt. Látja, mint elhalványul a ma dadogás, reájön ismét. Menjen által most a nagyasszony maga szobájába is, ha majd elméjük meghiggad, és háborgó szívük lecsöndesedik, akkor beszéljenek.
Köszönjed a barátodnak, hogy csúnyában meg nem mondtam mondandómat rólad. Embernyi ember létedre oktalan. Érdemes vagy én, hogy veled vitázzak?
Mindig ilyen vélem, asszonyám, mint egy oktalan kamasszal, de hagyjál. Maris betegé.
Ügyelned kell rá, barátom, mert hajlandósága vagyon hektikára, s erősen meghűle. Immár azonban magához tért. S te, barátom, te nem vagy éj beteg, mert fogyni láttatol, csontjaid elé jönnek, s orcádról nem akar letűnni a tömlöc halványsága.
Beteg Józsefem, s miként ne volnék az, mikor tömlöcből tömlöcbe jutnék? Láddé rabsorsom megtanítva engem örökké lihegni szabadságért. S való, mit nékem mindezen kiestály gazdag holdmezők, mit a szent ligetek, mit születésem és gyermekéveim kedves honnyokon laknom, ha test rabságáért kellem megcserélnem. Naponta fonnyadék már, Debrecent vágyán, Debrecent áhítám, s barátaimnak új könyveiket látni, barátnéim pianofortéit hallani.
Anyád utánat külde?
Anyám szegény jó asszony, de ha éreznéd, barátom, mely kín, 45 esztendős korban ismét gyermekké lenni, a gyermekség minden rabságával, s maga megállhatatlanságával, annak örömei és könnyűsége nélkül szánnád barátodat.
Anyád asszony korholásait nem kellene oly igen a szívedre venned.
S kiét, ha övét nem, de mindenki rossz szemmel nézít rám, s öcseim, mint tehetetlen félember, s ingyen élőt szemlélnek, s való, nem ingyen éleké itten, érteké valami hasznost. S minden szerencsétlenségimnek nem ennen oktalanságim voltak ki okai. Ó, barátom, minek élek én, és miért teremtedék?
S csüggedsz, éj Ferencem, s szabad éj csüggedned, ki literatúránk istápja vagy, s árva nyelvünk reménysége.
Mondjad inkább megrontója annak, s bennem ki minden erőmmel javítására töregim már, cégéres ellenségét tekinti a haza.
Mindnyájan hibázunk, Ferencem, de nagyobb dolgoknak harcosa voltál te, s az ideák, s az igaz humanitás kívánják hosszú életedet.
Dolgoztam, s mit értem el vele? Tárgyam a józan gondolkodás volt, barátom, s a nyelvek megoldása, melyek az ész kapui. Hívém, hogy nem kimérai szándék a megtévejedetteket igazabb út felé vezetni, s a bolondságnak elébe tükröt vetni, s hogy okosság ezért becsülettel állani a halálveszedelmet, s a hosszas börtön szenvedéseit, s mire juték vele? Anyjunk nyögéseivel, s annyi szentek halálával menté valamit előbbre az erkölcs. Nem áradnak én több vértől, mint egykoron a babora fertelmes oltári. S nem oly valék-e, mikor a világot okosítani akarám, mint a gyermek ki fakarjával a vihar ellen hadakoznék.
Már értelek, Ferencem. Cselekvésre született lelkedet betegíti a cselekedettelen s mozgástalan anyád házában élés. Jussot kellene kérned, hogy immár magad embere legyél, s megnyomott akaratod fölegyenesedjé.
Ó, barátom, imént is csak hallát kérnem azt.
S kérésed nem tudod-e törvények virtusával konfirmálni?
Anyám másodszor adta életemet, mikor tömlözből kiveve nem sürgethetem, amit ő nem akar.
De miért élsz bosszúságára? És miért nem óvakodsz kedvé viseleteddel folyvást ingerelni?
Ingerléme?
És miért fogod föl ellene a majányt?
Barátom, mikor asszonyám Regmecre költözött, s én nyavajába esém, Maris volt ápolóm, s fölolvasánékem könyveimet, s leírá, amit nékie diktáltam, senkim sem vala, s hideg, s gyanakvó tekintetek köz mind felfrissítette elhagyott lelkemet nyájos és naív szeme. Okos leány, bár csak tanulatlan, s kedvellem őt, barátom, mint kedvellem az együgyűeket, kikben a természet meg saját színét, s a szívnek erejét nevelés és társalkodás hipokrízise meg nem rontotta, s most hagytam volna el nyavalásat. Maris! Érzem, hogy mindenkinek terhére vagyok, csak ő neki nem.
Na, barátom, én megyek keresni anyádat. Még találkozunk.
Maradj itt, Maris. Örömmel hallám egészségedet, s vigyázz rá ezentúl.
Köszönöm a tekintetes úrnak nagy jóságát hozzá.
Maradj még! Beszélni akarok veled. Nincs néked testvéred Bagaméron?
Nincs, uram.
Mikor Debrecenből kijövék, egy 14 esztendős legényke szekerem mellett ménél, fekete fürtös gubácskájában és mezitláb, mert az eső csefegett, s vállán vitte lova kötőfékit. Oly volt, mint a testvéred lett volna Maris. Gyönyörködve nézem a gyerek könnyű járását és tömött, inas lávikráit. Bagaméri születésének mondotta magát, és igaz kálvinistának. Beszéde tiszteletét mutatá, s az a szép csendes mosolygás szabad lelkét, s hogy önbecsét ismeri. Lovaihoz ment valamelyek a mezőn legeltek.
A tekintetes úr jól tudja, hogy én nem Bagamérból jöttem.
Tudom, Maris. És mégis testvéred volt az a fiú. Testvérek vagytok valamennyien, bátor és szabad nép. És én magam vagyok a rossz testvér. De hagyjál! Te nem érted ezt, s jó ez, hogy nem érted. Különben nem lennél te is ellenségem.
Ugyan. Ugyan már, hogy mondhat ilyet a tekintetes?
Mind ellenségi, Maris. S nem veszed-e észre, minő vasvilla szemekkel néznek rám. Haszontalan egy ember vagyok én.
Megmondanám a tekintetes úrnak, miért gondolja ezt.
S te tudnád azt, leányom?
De nem fog rám megneheztelni a tekintetes úr. Nem huncut dolog, amit mondani akar én.
Mondja csak bátran, mert ösméret mennyire szeretlek.
A tekintetes úr mindig jó volt hozzám, méltatlan leányzóhoz.
No, csak mondja, s mondjad.
És házasodjon meg az úr. Mert hogy senki esincsen, az okozza kedvetlenségét, és azért lát mindent oly sötétben.
Jó legyen. És eljönnél-e hozzám feleségnek?
Ugyan menjen az úr. És mivel érdemlém, hogy vélem szegény leányjal ismét én cselkedjék?
Én nem tréfálok veled, Maris. És kit vehetnék el, aki szívelne? Nem te vagy egyet?